Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnaptól csütörtök éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében azt írta, ismét tartósan 25 Celsius fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet, ez nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet majd. Az Európai Unió jóváhagyta az eddigi egyik legszigorúbb szankciós csomagját Oroszország ellen, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az ex-közösségi portálon. Ez az EU 18. szankciós csomagja az ukrajnai háború kezdete óta. Kaja Kallas közölte, a büntetőintézkedések új csomagja tovább csökkenti a Kreml háborúra fordítható anyagi forrásait, egyebek mellett azáltal, hogy az eddigi szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta további 105 tartályhajóját és üzemeltetőiket veszi célba, először rendelkezik lobogó szerinti lajstromozásról, valamint korlátozza az orosz bankok finanszírozásához való hozzáférést. A csomagot végül Magyarország is jóvá hagyta. A szankciókat azután fogadták el, hogy Robert Fico szlovák kormányfő utasítást adott a szlovák uniós képviselőknek, hogy a szavazáson ne vétózzanak. A szlovák delegáció eddig 6-szor vétózott a szankciós csomag ügyében. A további ellenállás viszont már nem szolgálna az ország érdekeit, fogalmazott Fico, aki bejelentette, Szlovákia írásos garanciákat kapott az Európai Bizottságtól. Az Európai Unió tanácsa 2 évvel 2027 végéig meghosszabbította a tagállamok idén év végén lejáró gáztárolási kötelezettségeit az energiaellátás biztonságának szavatolására és az európai gázpiacok stabilizálásának elősegítése érdekében. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje az EU geopolitikai feszültségek miatti áringadozásokkal szembeni sebezhetőségét, ugyanakkor egyensúlyt teremtsen az energiabiztonság és a piaci alapú elvekhez való visszatérés között. Az Európai Bizottság a héten bemutatta a 2028-tól kezdődő 7 éves költségvetési tervezetét, a magyarok pénzének legalább 20%-a menne Ukrajnába, közölte Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette, a közös hitelfelvétel miatt ráadásul újabb 30-35% kellene törlesztése. A kormányfő szerint a cél Ukrajna felvétele az EU-ba, ami nem helyes, az uniós pénzeket a jelenlegi tagállamok között kellene elosztani, Ukrajnával pedig tárgyalni az együttműködés más lehetőségeiről. Az ukrán gazdaság ma nincs abban az állapotban, hogy egy tagsági jogviszonnyal és az azzal együtt járó pénzzel modernizálni lehessen, szögezte le. Magyarország kifizeti a felgyújtott kárpátaljai templom helyreállítását, a kormány azonnal átutalja az ehhez szükséges összeget, közölte még rögtön az eset után a külgazdasági és külügyminiszter. A felgyújtott Palágykomoróczi görög katolikus templom falára a támadók magyar ellenes szövegeket is írtak. A történtek miatt bekérették Ukrajna magyarországi nagykövetét. Szijjártó Péter közölt azt is, a kormány kitiltott 3 sorozásokért felelős ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről a sorozás közben agyonvert magyar férfi halála miatt. Magyarország továbbra is a kínai beruházások első számú európai célpontja kíván maradni, hiszen ezek nagyban hozzájárulnak a gazdaság teljesítményéhez és dimenzióváltásához, jelentette ki a tárcavezető, miután munkareggelin vett részt kínai vállalatok vezetőivel. Szijjártó Péter kifejtette, hazánk tiszteletben tartja a világpolitikai és gazdasági realitásokat, és határozottan ellenzi az egyes európai uniós vezetők által alkalmazott átpolitizált és átideologizált megközelítéseket. Beérkeztek az első igénylések a közvilágítási pályázatra. A hét elején megnyitott programban a kormány 18 milliárd forinttal támogatja a kistelepülések fejlesztéseit, tette közzé az Energiaügyi Minisztérium a Facebookon. Az eddigi jelentkezők átlagosan az elérhető 50 milliós állami hozzájárulás felére tartanak igényt. A kormány idén 13. alkalommal hirdette meg a fiatalok foglalkoztatását segítő nyári diák munkaprogramot, az első két hétben már több mint 21 ezer fiatal állt munkába, tudatta a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. A program népszerűségét az is jól mutatja, hogy eddig már mintegy 3600 munkáltató 3,5 milliárd forint támogatást kötött le. Ismertette Comba Sándor, a diákok még regisztrálhatnak. A Rákóczi táborba 900 általános iskolás érkezik a Kárpát-medencéből és a világ számos magyar diaszpóra közösségéből vasárnap Sátorajóhelyre. A diákok részt vesznek az idei második anyanyelvi táborban, kulturális és sportprogramok, zempléni kirándulások, kézműves foglalkozások is várják őket. Végül az időjárásról, derült lesz majd az ég kevés gomoly felhővel, futózáporok előfordulhatnak, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 29-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Vasvári Bernadett zenei szerkesztő, Demnár Ádám hírszerkesztő, Karkus István technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. A 20 órai sávban előbb meghallgathatják az Ekke műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Közelkép című portré műsorunkban ma Salazar Herrera Giovanni Fernando Encsi Káplánnal beszélgetünk. A 21 órai híreket követően Kultúrkör című műsorunkban Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb az immár 8. alkalommal megrendezésre kerülő Miskolci Dixi és Jazz Fesztivál programjait ismertetjük. A folytatásban a Miskolci Kulturális Központ júliusi és augusztusi programjairól beszélgetünk, végül pedig beszámolunk az idei 6. 24 órás szolfésről is. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján előbb a görögkatolikus egyház adása szól, majd folytatjuk a Wagner Viktória szociális testvérről készült összeállításunkat. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Bakos Tamás római katolikus pap, Vajda Mihály görögkatolikus diakónus és Makai László református lelkész hivatásuk kapcsán a reményről beszélget. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben megismerhetik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idei tanévének elért eredményeit, az intézmény képzés kínálatát, valamint az Arteger nyári színházi fesztivál programjait. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban a nyári egyházi ünnepekről hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Közelkép. Portré műsor a Szent István Rádióban.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Jedikó vagyok. Rádiunk rendszeres hallgatóitól sok-sok évvel ezelőtt érkezett az a kérés, hogy szeretnék megismerni azokat a fiatal embereket, akiket az adott évben az EGRI vagy valamelyik szomszédos egyházmegye szolgálatára szentel az adott főpásztor. Június 21-én az EGRI főegyházmegye szolgálatára szentelte dr. Ternyák Csaba érsekatya, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium három végzős hallgatóját, három diakónusát, közülük Salazar Herrera Giovanni Fernandót köszöntöm itt nagy tisztelettel és szeretettel rádiónk mikrofonjánál. Szervusz, dicsetes a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Most már mondhatom azt, hogy Giovanni atya Isten hozott nálunk. Hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra? Mennyire vallásos családból származol? Ugye te Ekvádorból származol, és 10 éve élsz itt Magyarországon. Mi az, ami megosztható a családodról, az Istennel való kapcsolatodról? Mennyire egyenes út vezetett téged a papi hivatáshoz?
Először Giovanni vagyok, már itt vagyok Magyarországon 10 éve. De az hivatásomról tudnám mondani, hogy soha nem gondoltam pap lenni, vagy soha nem volt tervemben. Ilyen katolikus családból származom. Mikor kicsi voltam, ilyen 5-6 évesen, milyen légszem, mindig jártunk templommal, de csak vasárnap. De nem volt ilyen nagyon mély kapcsolat az egyházzal, lehet mondani, hanem csak vasárnapi mése is, semmi más. Amikor 7 éves voltam, a szüleim belépték a neokatekumenális közösségbe, és ezáltal láttam, hogy Isten megmentette az ő házasságát, mert nekik csak polgári házasság volt, és akkor beléptek az egyházba a neokatekumenális úton keresztül, és volt az egyházi esküvője, és attól kezdtem látni, hogy más Istennel lenni, de kicsi voltam. És már amikor 10 éves voltam, már kezdtem járni a saját közösségembe, a neokatekumenális közösségbe. Jó volt lenni, mert voltak fiatalok, idősebbek, minden.
De akkor ez ugyanaz a közösség volt, ahová a szüleid jártak?
Ugyanaz a plébánia, de van régek közössége, fiatal közösségek, aki merevente, van ilyen katekezis sorozat, amit csinálják evente, és lehet, hogy születi egy új közösség.
Ja, értem. Akkor ez nem korhoz kötött, nem. Tehát nem idősek külön és fiatalabbak, mint nálunk ifjúságpasztorációról beszélünk, ez nem így, nem. Hanem ha már régebb óta közelebb
áll. Szoktam mondani, hogy régóta jár az úton, vagy régóta nem jár az.
A katekumenátus útján, igen, akkor egy új közösség alakul, most már így értem.
Igen, és úgy kerültem a közösségembe, mindig jártam a Szent Eukarisztiára és a neokatekumenális úton, és találkozunk hétköznapon, kedden vagy szerdán, ilyen ége liturgia. Mindig jártam, voltak fiatalok, idősebbek, amit mondtam. Majd utána már érettségiztem 2013-ban érettségiztem, és akkor kezdtem tanulni már építészmérnöknek, de pont akkor a szüleim elmentek Spanyolországba, mert az apukám ő egyetemi tanár, és elküldték az egyetemből tanulni doktorátus Spanyolországba, és ugye a bátyám is egyedül maradtunk Ecuadorban. Lehet mondani, fiatalként ilyen tökéletes életem volt, mert tehát volt pénzem, ház, kocsi, és csak tanulni kellett, úgyhogy.
Milyen furcsa, hogy ezt mondod, hogy ez a tökéletes
hát, életnek. Hát, mert ez most a fiatalok, ez ami lehet mondani, most keresnek, vagy mindenki azt szeretni, hogy nyugi az élet, mindenem van, csak csinálok, amit szeretem.
Stabil egzisztencia, de ez igen. Lehet, hogy nem elegendő ahhoz, hogy az ember boldog legyen.
Hát pont arról van szó, hogy én is kerestem a boldogságot mindenhol, tehát majdnem minden nap kimentem bulizni, ide-oda visszamentem, de mindig volt a közösségem, mindig tudtam visszatérni a közösségem, mindig tudtam visszatérni az egyházba. És akkor éreztem, hogy nem találom ez a boldogságot sehol, és éreztem, hogy Isten hív a misszióba, de nem különösen a papságra, hanem misszióba. De nem tudtam, hogy mi ez a... Mert ez egy karizma, ami benne van a neokatekumenális úton, hogy küldenek, vannak ilyen missziós fiatalok, vannak papok, családok,
egyedülállók. Bárki mehet misszióba, igen. Aki hívást érez igen. Arra. Ezt jól gondolom, hogyha mondjuk akár egy családapaként, családanyaként én úgy érzem, hogy engem misszióba hív a Jóisten, akkor ezt csak családdal tehetem meg, vagy van, aki esetleg hátrahagyva a családját, azt mondja, hogy akkor most én egy év misszióba szeretnék
valamit. Nem, mert ez családként, ez általában ilyen datunt is, de nem csak a férje vagy a feleség, hanem eljut, mert
együtt.
Egy test, az egy test, eljut döntenek, és eljut mennek misszióba, és úgyhogy akkor éreztem, hogy Isten hív, és kezdtem járni ilyen hivatás tisztászó központba, ami a neokatekumenális úton van. Ilyen vasárnapként találkoztunk fiatalokkal, kérdeztünk, hogy Isten hív, és ilyen tehát a szentírásra foglalkozunk, ilyen pár dolgokat csináljunk. És ott volt egy unoka testvérem, és öt barátom, amik jártak a közösségekben, mert nem az én közösségemben, de mindig ott találkoztunk, és nagyon jó volt. És pont amikor voltam az egyetemen, volt ilyen barátom, aki járt a közösségbe, és mindig ott találkoztunk az egyetemen, és teljesen másból beszélgetni velem, mint egy osztálytársam az egyetemről, hogy ne látom a különbséget.
A különbséget miben érzékelted?
Hát, hogy milyen dolgokról lehet beszélni. Milyen dolgokról? Uh-huh. Legalább Istenről, mert most akkor láttam, hogy az egyetemek nagyon kevesek beszélnek Istenről, hanem csak a megy bulizni ide-oda, vagy
hát,
a tanulásról.
Igen.
Igen. Uh-huh. És milyen dologról nem tudtam beszélni senkivel, csak a barátommal. Úgyhogy kezdtem lenni a különbség, és egyszer hívták engem egy ilyen lelki gyakorláton, ott Ecuadorban, ami az egész országunk minden fiatal kérzi a hívást, oda víznek, és kicsi kérdeznek, hogy éreznek a hivatás, hogy tehát egy kicsi látnak, hogy van-e hivatás, vagy lehetne valamit csinálni, vagy kezdeni valamilyen fiatalokkal. Úgyhogy akkor mindig van ez a kérdés a végén, hogy nyitott vagyok menni szemináriumban valahol a világra. És akkor láttam, hogy valóban Isten hív, és mondtam, éreztem, hogy igen, tehát csak egy igen kell adni az Istennek, és mondtam igen, és akkor mondta a kateketek, vagyis a papok, aki ott voltak, hogy jó, most már hívunk téged egy másik lelkiakorlátra az országba, ahol sorsornak is küldenek a szemináriumba, és úgy kerültem ide. Nem gondoltam, hogy pap leszek, vagy ilyen nagyon hirtelen volt, mert én építészmérnöknek tanultam, úgyhogy az volt nekem, ami vonzó volt.
Na, de építészmérnöknek tanultál, de befejezted az
egyet? Nem, kettő évet tanultam, két és évet közben jöttem, igen.
Olaszország lelki gyakorlat. Nem csak veled beszélgettem, meg veled is egy másik műsor keretében beszéltünk arról, hogy van egy olyan lelki gyakorlatotok, és erre vagyok kíváncsi, hogy ez-e az, ami Olaszországban volt lelki gyakorlat, ahol kettesével küldenek titeket gyakorlatilag teljes ráhagyatkozással a Jóistenre, hogy hirdessétek az evangéliumot.
Ez kicsi más lelki gyakorlat volt, mert ez inkább ilyen inkább sorsolás, vagy a másik gyakorlat, amilyen kettesével szoktak küldeni minket, és általában mi is a szemináriumban, de ez mindig, ha valahova megyünk, vagy kimegyünk a szemináriumban, minden kettesével megyünk. Mert ez egy segítség egy másiknak, hogy tehát lehet, hogy most krízisben vagyok, a másik tudja segíteni. És amikor ebben misszió kettesével, misszió semmi nélkül, ami küldenek, az is a segítség, hogy a másik segítsen. Hogy amikor már gyenge is, hogy van a másik, aki tud bátorítani, és fordítva is. Hogy
kölcsönösen tudjátok igen, erősíteni egymást.
Igen, ez az apostolok, ez is, ha látjuk egy kicsit a Szentírás, ő is kettesével mentek majdnem mindenhova.
Így van. Szóval ez egy picit más típusú lelki gyakorlat volt Olaszországban, igen, ahol sorsolták azt, hogy ki hová kerül misszióba.
Szemináriumba, igen.
A te nevedhez Magyarországot húzták.
Igen.
Mit tudtál te akkor Magyarországról?
Hát Budapestről tudtam valami, de pontosan, tehát hogy Magyarországon, hogy hol van, hogy mi ez, nem. Tehát Budapestről tudtam valami, de különleges, tehát nem tudtam semmi.
Egyből jönnöd kellett, vagy még hazatudtál?
Nem, mint később jöttem, én novemberben jöttem, az a lelki gyakorlatom szeptemberben volt, és én novemberben jöttem.
Akkor így el tudtál köszönni, igen, a családodtól igazából?
Hát már, mert a szülei Spanyolországban voltak, csak a bátyám volt otthon, úgyhogy már nem volt annyira nehéz, már egy másfél év voltam egyedül Ecuadorban, úgyhogy.
Ha vissza tudsz emlékezni, azért 10 év az azt is mondhatom, hogy elég messze van, meg azt is, hogy azért egy emberöltőhöz képest semmiség, de mi volt az első érzésed, benyomásod, gondolatod, amikor idejöttél Magyarországra, vagy idejöttél Egerbe, mert ugye az egri szemináriumban.
Hát, hogy nem értettem semmi. Akkor beszélni, tehát angolul tudtam beszélni akkor, mert most már a második nyelven a magyar nyelv, úgyhogy nagyon sokat változott a dolog, de akkor angolul, itt amikor érkeztem a reptére, senki, tehát beszéltek angolul, de csak magyarul, minden olvasni magyar nyelven, amikor szemináriumban is kezdtünk, tehát mert ott is minden eukarisztia, minden napi olvasmányos imaóra, minden a magyar nyelven megy. És úgy nehéz volt, tehát először, hogy nem értem semmi, de az is volt a segítség, hogy vannak a mi szeminárium, tehát voltak már külföldiek, akik már beszéltek magyarul, fordították nekem a fontos dolgokat, de az is segít, hogy tudjam tanulni a nyelvet minden nap, és a hallgani a magyar nyelvet, ez volt egy nagy segítség, hogy tudjam tanulni, de az volt a legnehezebb, hogy nem értettem semmi, legalább az első 3 hónap nem értettem semmi. Mert akkor kezdtem tanulni szavakat, kicsit látni, hogy mi ez, de...
Milyennek láttad a magyar embereket? Nyitottak, befogadóak, kedvesek, vagy távolságtartóak, hűvösebbek, sok mindent mondanak rólunk.
Hát egy kicsit távolságot tartanak a magyarok, hát ez érzésem, tehát ameddig nem ismernek. De ha már ismernek, nagyon nyitok, és nagyon befogadót. Én ezt tapasztaltam, tehát már 10 éven keresztül, és már nagyon sok helyeken voltam, hogy tényleg a magyarok nagyon jól tudják befogadni, nem tudom, jól érzem magamit. És szoktam mondani, hogy tehát ez amikor én most már megyek haza látogatni a családomat, vagy valamikor, ott inkább bentikét érzem ott, és itt jobban érzem magam, tehát nem mikor itt vagyok.
Volt lehetőséged így többször azért a 10 év alatt, hogy hazamentél?
Hát, kidevente szoktunk menni, úgyhogy 4-szer voltam, lehet mondani, 4-szer.
Na de akkor most te az otthonodat Ecuador tekinted az otthonodnak, vagy azt mondtad, hogy a szüleid Spanyolországban voltak, és akkor ők ott is maradtak? Vagy
nem, most már visszamentek Ecuadorba.
Ecuadorba. Igen, az első benyomások azért meghatározóak, úgy gondolom mindig, hogyha valaki külföldön kezdi meg a tanulmányait is akár, vagy azt mondom, hogy mivel így nálatok egy missziós szemináriumról, meg egy hosszabb távú időszakról van szó, akkor mondhatom azt, hogy gyakorlatilag lehet, hogy az egész életed innétől kezdve itt fogod tölteni, mert ez
igen.
Valamilyen szinten bizonytalan, hogy maradtok-e, maradsz-e te például itt Magyarországon?
Hát igen, de az Isten idehozott, itt maradok, még Isten akarja. Hát nyitok, mint missziós szeminárium is, missziós pap, szentel papok, úgyhogy nyitott vagyok ismerni valahova, ahova az írseg szeretnék küldeni, ha az írseg engedi.
Ezt rábíztad a Jó Istenre, akkor hogy alakul. Aki ide kerül a Redemptoris Mater missziós szemináriumba külföldi hallgatóként, egy évig csak magyarul
csak
tanul,
magyar
hogy utána a teológiai tanulmányai azok könnyebben menjenek. Hogyha haladunk előre az időben, és hogy visszatekintünk erre a 8-9 évre, akkor milyen fontosabb mozzanatokat tudnál kiemelni, ami így meghatározó volt a te pappá formálódásod szempontjából, ami a szemináriumhoz kötődik?
A szemináriumhoz? Ami lehet mondani, mi képzésünk, ami szemináriumban nagyon, nagyon különleges, vagy nem tudom, úgy érzem, hogy ilyen családias. Én a rektorommal úgy tudnám beszélni, mintha valami családtagommal. Ez igaz, hogy van tisztelet iránta, de úgy is tudnám beszélni mindenről. Ugyanaz a segédrektor, bárki, tehát és a szemináriumban ilyen családi, egymással is úgy tudjuk beszélni, tehát ha van probléma, szoktunk valamikor ilyen beszekelni, de megbocsátjuk egymást, teljesen más, ilyen család.
Ez egy nagy ajándék azért, meg egy kegyelem a Jó Istentől, hogy megvan ez a kötetlen, meg egy szorosabb kapcsolat.
Igen, és gondolom mindig, amikor valaki külföldi, és nincs ide a családom, és szoktam mondani, hogy ki a családom, ez a szeminárium, és a neokatekumenes közösség, ami itt van nekem itt Miskolcon, egy misszióegyentes közösség, ez a családom. Mert ha itt történt valami velem, valami bajban vagyok, és kell valaki beszélni, vagy valaki, nem tudom menni Ecuadorba, vagy valaki beszélni, de van ez a közösség, amikor valamikor visszafordulok hozzájuk, és ott vannak. És mindig jelen van, és lehet mondani, hogy az is az én családom. Hát szeminárium is a közösségem, nekem ez egy, lehet mondani, nagyon fontos dolog a hivatásomban is, az életemben is.
Ez a közösség, a Miskolci neokatekumenális közösség, amiről beszélsz, ott csak magyarok vannak, vagy ott is vannak külföldiek?
Nem, vannak külföldiek, igen, vannak külföldiek, egy spanyol család és egy olasz család, és három magyar család, aki Budapestről jöttek Miskolcra.
Azt mondtad, hogy egyrészt fontos volt a pappá formálódásod szempontjából az, hogy egy ilyen családias légkörben töltheted a szemináriumi időszakot, akár a rektorral, vagy a vicerektorral is megvolt ez a szorosabb kapcsolat, meg a miskolci közösséggel. Ezen kívül mi az, ami még úgy meghatározó volt számodra abban, ahogy most itt állsz szentelés után egy-két héttel?
Pályát tudnám mondani, hogy Isten a szeminárium keresztül éveken alatt úgy mutatta, hogy először és sokszor az elújárunk és a kateketák mindig azt hangsúlyozta, hogy fontos a szemináriumban nem is, hogy pap legyek, vagy akarok pap lenni, először keresztény lenni, és utána Isten lassan-lassan mutat a hivatás, és ezt én tapasztaltam a szemináriumban, mert amit mondtam, hogy én soha nem gondoltam, hogy lenni pap, hogy ez volt nagyon világos nem volt nekem, de egyébként mondtam Istennek, és Isten lassan-lassan beszélt. De is a mi szemináriumban is van ez a missziós időszak, ami egy-két év, három év is küldenek egy paphoz, egy pap mellett, és ott vagyunk bele, és nekem nagyon segített. Amikor voltam Budapesten két évig, a Palisszentvince plébánián, léptek is van átjánál, és az nagyon segített, mert nagyon sok dolog tudtam látni a papi hivatásáról. És utána visszajöttem, voltam egy évét az iskolában, és van egy eskrutínium a diakonátus előtt, és az előjáron gondolta, hogy ha jobban nekem várni egy évet, mondta, jó, hát mert ezt lehet, hogy látják dolgok, amit én nem látom, és utána beszéltem velük, és jó, és küldtem nekem Debrecenbe, és nagyon jó volt, Debrecenbe voltam egy missziós közösségben is, és az nagyon jó volt, nagyon-nagyon segített nekem látni, hogy miért mindig ellenálltam, mert emberileg mindig ellenálltam az Isten akarata, az Isten tervének, mert nem volt az, amin szeretem volna. Mert
tudom, hogy ez nagyon személyes, de mégis mi az, ami ebből megosztható, hogy ez miben nyilvánult meg ez az ellenállás?
Az ellenállás, ez nekem a tanulás. Pondárral mondtam, hogy én építészmérnöknek szeretem tanulni. Hát a kettő tudja matekot, az nem kell sokat tanulni. De amikor ide érkeztem tanulni filozófia, teológia, amik kell 3-4 óra ülni és tanulni, nem, ezt nekem nem szeretem. És úgy mondtam, hogy ezt nem szeretem, úgy tanulok eleget, hogy átmenjek, hogy legyen kész a vizsga, és kész. Mindig úgy csináltam.
De az elegendő.
Hogy volna engeljárás, inkább nem tanulok, nem sok legyen is kész. Uh-huh. Hogy úgy látom, hogy ez mindig volt bennem, hogy, mert ez nem volna milyen akartam, mert én tehát építés minden akartam, de látom, hogy jó volt ez, az időszak, ami ezen keresztül tudtam lenni, hogy milyen képes vagyok, úgy is ki vagyok, hogy sokszor is tudom elárni az Isten akarata, hogy te gyenge is vagyok, hát ez, és az segítette, hogy jobban tudja ragaszkodni Istenhez, és nem csak magamban.
Nem lehet egy elbizonytalanodásból fakadó ellenállás? Te biztos voltál az elmúlt 10 évben abban, hogy a jó Isten a papi hivatásra hív?
Igen, csak nem akartam befogadni. Emberileg nekem más terve volt, tehát ez, tudtam, hogy Isten hív már, amikor Debe jöttem a szeminárium. Éveken keresztül az első éve lehet, hogy még kicsi bizonytalan voltam, de utána már kezdte lenni, hogy tényleg Isten hív.
Csak te nem akartál.
Nem úgy gondoltam, hogy ez lesz az életem. Ezért nehéz volt. Én mondom, az első 3 éve nehéz volt nekem. De én mondom, lehet, hogy én nem voltam hűséges Istenhez, de ő mindig hűséges, és mindig ott volt mellettem, és segített minden szempontból. És látom, hogy te éveken keresztül megmutat az Isten az ő terve az életemben, és ő is segít, mert egyedül nem tudnám illeni, ha se, csak ő bele.
2 évig Budapesten voltál, ugye, ahogy említetted, és akkor 1 év Debrecen?
Debrecenben, igen.
Debrecen, és ezen kívül diákonusi év első fél évét, azt még szintén egy külső helyszínen, valahol egy gyakorlati helyen.
Igen, Encsen voltam, ez is nagyon nagy segítség volt nekem, nagyon tetszett. Ott voltam a Gulyás Zsolt atyával, már így nagyon jól éreztem ott. Jó volt, hogy tudtam iskolában is tanítani, tanítottam a gyerekeknek, ilyen fiatalos csoport is volt, minisztránsú csoport, hetente mentünk az öreg otthonával látogatni, minden nap volt valami tendő, és azt nagyon, nagyon szeretem, mert nem szeretem csak egy helyi leülni, ami mondtam, nem szeretem leülni, csak ott lenni 3-4 óra. Jobban nekem ilyen mozogni, oda menni, és nagyon-nagyon segített, és nagyon tetszett ott lenni.
Segíts nekem abban, vagy javíts ki, ha nem jól gondolom, hogy igaz, hogy neokatekumenális közösséghez tartozol, ugyanakkor a szentelés után ugye valahová egy plébániára, káplánként, egy plébános mellett kapsz helyet.
Igen.
Ami azt jelenti számomra, hogy nem a neokatekumenális közösséghez hasonló közösséget kell majd létrehoznotok, vagy vezetnetek, hanem külön van. Az én fejemben ez úgy áll össze, hogy ugye nálatok, ahogy mondtad is, hogy mindenféle korosztályból vannak egy-egy közösségnek a tagjai. Egy-egy plébánián pedig külön van ifjúságpasztoráció, külön van az idősebbeknek katekézis, és lehetne így bontani a csoportokat. Jól gondolom ezt, hogy neked is majd ez lesz a feladatod, és ha igen, akkor te melyik korcsoportot érzed esetleg magadhoz közelebb?
Igen, pont úgy korrekt van, tehát megyünk egy plébániához, mint egyházmegyei papok, megyünk plébániához, ott szolgálunk, ahova az érsek küldi, és szolgálunk a közösségnek. A fiatalokkal jobban megy a foglalkozás, de idősebbekkel is, tehát szeretem is jegyes pasztoráció, az is gondolom, hogy lehetne segíteni, de nyitott vagyok mindenre, tehát pont hála Istennek, amikor mondtam Encsen, tehát minden korosztályakkal kellett foglalkozni, mert mindenkinek van szüksége hallgatni, hogy Isten szeret, és ez szerintem ez a jó hír, ami nekünk kell vinni az emberekhez, az embereknek.
Ez így van, hogy hirdessük akár alkalmas, akár alkalmatlan minden korosztálynak. Mi azért, ha nem látjuk a környező népek hívő közösségeit, vagy ha látjuk, akkor is hajlamosak vagyunk magyar mentalitás a panaszkodásra bármit illetően, akár azzal kapcsolatban is, hogy zömében a tapasztaltabb korúak, az idősebb korosztály vesz részt az egyházközség programjain, általában lehet nagyobb város vagy kisebb településről szó, és a fiatalokat nehéz megszólítani. Ecuadorban a te közösségedben mennyire volt az jellemző, hogy a fiatalokat el lehetett könnyedén érni?
mostanában már egy kicsit nehezebb. Vannak fiatalok, lehet mondani, egy kicsit könnyebb nálunk. Öröklődünk a szüleinktől, a családunktól, a vallásosság, lehet mondani, vagy a katolikus vallást, de a szüleinktől örökölünk, de nehéz, tehát, mert úgy is lehet, hogy járnak templomba, nincs egy milyen kapcsolat az Istennel, vagy hát megyek misére, mert szokás az a családomban. Ezért nehéz az is tudni, nálunk nehéz azt tudni, hogy ki jár, és miért jár templomba, vagy milyen kapcsolat. Mert ez igaz, hogy nagyon sok ember jön a templomba, 300, nem tudom, egy templomban egy vasárnap, de tőlük senki nem ismer egymást, csak járnak vasárnap is. Ott találkozunk.
És lehet, hogy csak megszokásból, de nem olyan mély Isten kapcsolatuk van. Hát igen, nem látunk bele senkinek a lelkében, hogy milyen az Isten kapcsolata, de akkor, ha jól értelek, ott azért nagyon sok fiatal részt vesz.
Vannak még fiatalok, igen. Régen többen voltak, most már egyre kevesebb nálunk is.
Szerinted nálunk itt Magyarországon mi lehet megoldás? Mi az, ami segítene abban, hogy a fiatalokat el lehessen érni, és közelebb kerüljenek a jó Istenhez?
Jó kérdés. Én ami próbáltam a fiatalokkal, hogy ilyen közelebb kerülni hozzájuk. Hát az jó, fontos, hogy foglalkozunk a szentírással, ilyen vallásos dolgokkal, de én inkább közelebb próbáltam hozzájuk menni, ilyen játékokkal kezdtünk játszani, ilyen játékokban, vagy szoktunk menni focizni fiatalokkal, és más, nem csak, hogy lássák, hogy ott van a pap, hanem közel kerülni. Velük is volt már tapasztalatok, hogy fiatalok jöttek kérdezni a saját életéről. Én nem kérdeztem tőlük, hanem ő jöttek kérdezni, hogy ezt tudnám csinálni, hogy ezt tudnám megoldani. De ez már amikor belépsz egy kapcsolat velük is, de ez nehéz, mert idő is kell, foglalkozni kell velük. Ez enélkül a következő nem. generáció, de ha nem már nélkül utána mi lesz a templomban?
Hát ez egy jó kérdés. Igen, a jó Istennek terve van velünk, kérdés, hogy nyitottak vagyunk-e arra, hogy meglássuk, hogy mi az ő terve velünk. Minden szentelés előtt álló papnövendéknek választania kell egy papi elmondatot. A te papi elmondatod az, hogy mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Mit jelent számodra ez a jelmondat?
Ez nekem fontos mondat, vagy úgy éreztem, hogy ez a szentírás rész, ez a Jeremiás proféta, amikor Isten szól neki, és kiválasztotta őt, és látom, hogy Isten mindenkinek hív, saját neve, tehát ez úgy mondja neve, pont nem tudjuk, hogy milyen hivatásuk, vagy a papságra, vagy házasságra, valamire hív az Isten az ember. És látom, hogy Istennek van egy terve, és amikor az ember belép az Isten tervében, annyira boldog tud lenni, és annyira jó tud érezni magát, minden helyzetben lehet boldog lenni, amikor az ember belép az Isten akaratába, és én is úgy tapasztaltam itt Magyarországon, hogy lehet elállni, hogy ne hisz a nyelve, hogy nem tanultam, amit szeretném, hogy más emberekkel, hogy távol van a család, minden, de mindig annyira jó, és nagyon boldog érzem magam itt, mert látom, hogy ez az Isten terve. És látom, hogy pont is utána kicsi folytált ez az olvasmány, a Jeremiás proféta, hogy Isten teszi az ember a Jeremiás szájába az Isten szavát, hogy tudja hirdetni, hogy ő tudja mondani, ami az Isten mond. És pont arról gondoltam, hogy nem én beszéljen az embereknek, az omilien, hanem legyen Isten. Mert emberileg én mit tudnám mondani? Én nem tudnám mondani semmi. De Isten tudna szólni az embereknek egy embernek keresztül. És csak lenni jeszköz Istennek, hogy Isten tegye az ő tervét a világon, vagy az egyházban.
Én ezt kívánom számodra, Giovanni, hogy egész életedben legyél egy ilyen eszköz a Jóisten kezében, aki szavaival, tetteivel hirdetni tudja az ő igéjét. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a stúdióban, köszönöm neked a beszélgetést. Szépen.
Kedves hallgatóink, Salazar Herrera, Giovanni Fernando, Encsi Káplánnal Pap Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika,
az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora itt, a Szent István Rádióban. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2025-ös karriernapjához kapcsolódva beszélgettünk az esemény előadóival. Az első részben a Nexon oktatási igazgatóját, Nagy István Ferencet kérdeztük a munkaadói elvárásokról, illetve tippeket kaphattunk a sikeres állásinterjúhoz és a munkakereséshez. Mindezelőtt viszont érkezdenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1334-en tettek sikeres záróvizsgát a 2024-25-ös tanév végén az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az Egri Bazilikában július 3-án délután a bölcsésztudományi kar és a pedagógiai kar, július 4-én délelőtt az informatikai és a természettudományi kar, július 4-én délután pedig a gazdaság és társadalomtudományi kar, valamint a művészeti kar végzősei vehették át diplomájukat. Az ünneplőket dr. Ternyák Csaba egri érsek, az egyetem nagykancellárja köszöntötte, aki kiemelte, a bazilika és a líceum közötti Eszterházy tér, mint szakrális hely az, amely a hit és az észtemplomát köti össze. Amikor a kettő között harmónia és együttműködés van, akkor virágzik fel a város, az ország. Dr. Pajtókné dr. Tarilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora beszédében emlékezett, ez a tanév különleges volt a kettős jubileum miatt, hiszen az oktatás 250 évvel ezelőtt kezdődött meg a líceum falai között, emellett alapítónk, gróf Eszterházy Károly püspök születésének 300. évfordulóját is megünnepeltük. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont az Egyházi Könyvtárak Egyesülése éves konferenciájának, a Tittel Pál Könyvtár és a Főegyházmegyei Könyvtár szervezésében. Az esemény dr. Pajtókné dr. Tarilona, az egyetem rektora nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte, az egyetem magáénak érzi a feladatot, hogy magas szintű szakmai ismereteket adjon át, mindezt a személyiség fejlesztésével kísérve, olyan értékeket közvetítve, amelyek segítségével hallgatóink később is megállják helyüket a társadalomban. A megnyitó ünnepséget egy együttműködési megállapodás aláírása követte. A dokumentumot dr. Pajtókné dr. Tarilona, az EKE rektora, valamint dr. Bálint Ágnes, az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének elnöke látta el kézjegyével, megerősítve ezzel a szakmai közösségépítést. Ezt követte a szervezet tisztújító közgyűlése. A találkozó második napján konferenciát tartottak a szakmai személyiség fejlődés az élethosszig tartó tanulás jegyében címmel. A bazilikában ünnepi érseki misén, valamint egy különleges hangulatú kulturális esten is részt vehettek a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont teraszán, melyet az Akadémia borok kóstolója tett teljessé. A záró szakmai napon a résztvevők jó gyakorlatokat osztottak meg egymással, a délután folyamán pedig a Dobó István Vármúzeumot és a belváros templomait látogatták meg szakértői vezetéssel. Kiváló, magas színvonalú, egyedülálló továbbképzéseket is kínál az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Augusztus végéig várjuk a jelentkezéseket a 2025-26-os őszi fél évben induló, csak nem 25 szakirányú továbbképzési szakra és 13 pedagógus szakvizsga felkészítő programra. A társadalomtudományok területén az érdeklődők jelentkezhetnek gyermek- és ifjúsági tanácsadó, interaktív e-könyvtár szakirányú továbbképzésre, vagy válhat belőlük óvoda és iskolai szociális segítő. A pedagógus képzésben ugyancsak széles a paletta, az alkalmazott bábjáték, alkotói fejlesztői meseterápia és a dráma pedagógiai módszerek, technikák megismerése mellett az érdeklődők választhatnak újabb képzések közül is, például a gyógypedagógus szakon a tanulásban akadályozottak pedagógiája, logopédus, illetve a szociálpedagógia szakirányon az egészségfejlesztő mentálhigiénés szakember, fejlesztő differenciáló szakpedagógus két helyszínen is. További információk elérhetőek az egyetem honlapján.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Mielőtt még rátérnénk a karriernapos előadására, mivel foglalkozott, mielőtt a Nexon oktatási igazgatója lett?
Köszönöm a kérdést. A mai karriernapon is azért fogadtam el a meghívást, mert érintettnek éreztem magam. A meghívást követően úgy fogalmaztam, hogy egy karrierváltó fog egy karrierkezdő csoportnak előadást tartani. 20 évet töltöttem az államigazgatásban, döntően külügyi területen, és ezt követően döntöttem úgy, hogy próbára teszem magam. Sokan mondták, hogy ez milyen szerencsés dolog, hiszen akkor most ugye a kapuzárási pánikot, vagy a midlife crisis-t elkerülöm. Erre szoktam én mondani, hogy nem, ez az, amikor 20 év után valaki karriert vált, és szervezetfejlesztő tréner vállalkozóként, szabadúszó vállalkozóként kezdtem el dolgozni. Pont így oktatási szakértő, szervezetfejlesztő mi voltom miatt találtuk meg egymást a Nexonnal, ahol most az időm legnagyobb részét töltöm. Emellett néhány tevékenységemet továbbra is fenntartom. Ez nekem a kikapcsolódás gyakorlatilag, ami a Nexon mellett maradt.
És mik voltak azok a motivációk, amik hozzájárultak ehhez a pályaváltáshoz?
Hát, ahogy említettem már az életközépi válságot, és ez azért fontos, mert azért a mai előadásnál ez a kapunyítási pánik téma, ez középpontban áll, hiszen azért érkeztem, hogy segítsem a pályakezdő és az állásinterjú előtt álló fiatalokat. Az életközépi válság az pedig körülbelül annyit jelent az én esetemben, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy itt nincsen további fejlődési út, amikor az ember úgy érzi, hogy kevéssé motivált, viszont más területen még elég erőt érez, akkor vesz egy nagy levegőt, és neki indul. Én teljesen objektíven azt mértem föl, 20 év van mögöttem, még 20 évet kell a munkaerőpiacon eltöltenem, miért ne tegyem meg úgy, ahogy én szeretném.
És akár ilyen élethelyzetben, vagy akár pályaválasztás előtt álló pályakezdőként, milyen tényezők alapján tudjuk azt meghatározni, hogy melyik pálya nekünk való?
Ugye 20 év munkatapasztalattal az ember már nem csak pályát választ, hanem egy életmódot is vált. És ugyan tudom, hogy pályakezdőknél is ez egy nagyon nagy életmódváltás, de pályakezdők még inkább az útkeresésben vannak. Tehát teljesen természetes, hogyha egy pályakezdő nem tudja teljesen biztosan, hogy mit akar csinálni. Teljesen természetes, hogyha egy pályakezdő többfelé is kacsingat még. Én szerintem ez az az időszak és az az életkor, amikor ezt meg lehet tenni. És egy felelős munkavállaló és egy felelős munkahely találkozás, akkor ez nem gond. Tehát szerintem minden munkahely tisztában van vele, hogy 21, 22, 23 évesen ki mikor fejezi be a felsőoktatási tanulmányait, nem egy életre választunk még munkahelyet. Tehát én abszolút teljes nyugalommal azt tudom mondani, hogy pályakezdőként kísérletezzünk és keresgéljünk nyugodtan, amíg nem találunk olyat, ami nekünk való.
És hogyan tudjuk segíteni ezt a keresgélést? Vannak esetleg olyan tesztek, amik erre segítséget nyújtanak? Vagy hogyan tudjuk ezt elkezdeni?
Hát az alapvető irányok úgy szoktak lenni, hogy ebben az életkorban nagy baráti társaságot tart az ember, és ezt mindig átbeszélik, és most, ha visszatekintek a saját pályaválasztásomra, én sem tudtam, hogy hivatalnokként állami igazgatásban fog dolgozni, míg nem egy évfolyamtársam nem ment el egy felvételire. A hirdetést se vettem észre, hogy az egyetemünkön éppen munkatársat kerestek. Ő nem ment oda dolgozni, én oda mentem dolgozni. Tehát én szerintem a kortárs csoport nagyon nagy hatással van erre. Nagyon nagy hatással van erre a szülői példa, a családi közösség, illetve sokan vannak, és egyre többen vannak olyanok, akik már akár középiskolát, egyetemet is úgy választanak, hogy határozottan tudják, hogy hova akarnak menni dolgozni. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy annyira gyorsan változik a munkaerőpiac, hogy amikor az ember elkezd egy egyetemet, akkor még nem tudja, hogy éppen az a szakma élni fog-e, amikor befejezi az egyetemet. Illetve lehetséges, hogy amikor munka helyet keres az ember, akkor egy olyan új szakmával találkozik, amivel korábban nem. Példaként mondanám, hogy nem olyan régen egy hónapja hirdettük meg mi is a digitális tananyagfejlesztő pozíciónkat. A HR-eseink erősen törték a fejüket, hogy akkor ezt milyen munkakör, hogy kell körbeírni. Valószínűleg néhány évvel ezelőtt digitális tananyagfejlesztő sem volt még. Viszont nekünk most erre van szükség, úgyhogy szerencsére épp egy hétfői interjún azt hiszem meg is találtuk az ideális jelöltet.
Ha már így említette azokat a szakmákat, illetve végzettségeket, amik így a munkaerőpiac változásával esetleg kevésbé szükségessé válnak, esetleg tudná ezekre példát mondani?
Ez egy nagyon összetett folyamat. Vannak szakmák vagy pályák, amik esetleg azért szűkülnek be, vagy azért tűnnek el, mert a technológia átveszi a stafétát. Én szerintem ott is el fog férni még az ember minden esetben. Tehát nem beszélek most a gyárakról, nem beszélek most a kéggalléros munkákról, ahol nagyobb valószínűséggel szorítja ki egyébként a technológia a munkavállalókat. Én szerintem az értelmiségi munka egy egyetemet követően mindig nyitott lesz, és mindig szükség lesz az emberi erőre. Az a kérdés, hogy a gépeket vagy a mesterséges intelligenciát miként tudjuk a saját szolgálatunkba állítani, ahogy az előadásomban is beszéltem erről, hiszen az utolsó blokk az kimondottan erről szól.
És ha már így említette az előadását, akkor egy kicsit beszélhetnénk erről bővebben.
Az előadásommal segítséget szeretnék nyújtani a pályakezdőknek. Van egy jelenség, erről is beszéltem, a kapunyitási pánik, ugye, ami gyakorlatilag csak azt a bizonytalanságot írja le, egy nagyon látványos névvel, ami a pályaválasztás az életkezdés előtt van. A csakot itt idézőjelbe kell tenni, mert ebben az élethelyzetben ez a legkomolyabb kérdés. Egy állás keresésben, vagy egy állás interjú szituációban lévő embernél is dominálni fog. Hogyha szerencsés és jó munkahelyre kerül, akkor ezt figyelembe is fogják venni. Van egy nagyon divatos kommunikációs vagy szakmai irányzat, ez a generációs elmélet. Én ezt gyakran challenge-elem, de csak és kizárólag azért, mert párhuzamosan fut ezzel egyébként az, hogy az ember éppen milyen életkorban van. Tehát nem függ feltétlenül szorosan össze, hiszen más motiválja az embert, amikor egyedülálló pályakezdő és karriert akar építeni. Más motiválja, hogyha éppen gyermekvállalásban gondolkodik. Más motiválja, hogyha éppen lakásvásárlásban gondolkodik. Vagy autóvásárlásban, vagy más motiválja, hogyha éppen egy éven belül a nyaralásra készül. Tehát nem tekintenék olyan szigorúan a generációs kérdésekre, én sokkal inkább az életkori, illetve az életszakasz sajátosságokat veszem figyelembe. Azért említettem, hogy ez a felvételi interjún is nagyon fontos, mert én pont azt hoztam az előadásra, hogy a felvételi interjú előtt, közben és után mi jár a két oldal fejében? Mi az, amit a két oldal gondol és elvár? Ezzel próbálom megtámogatni a pályakezdőket. Itt nyilvánvalóan őket talán jobban érdekli, hogy a másik oldalon mi történik, a felvételiztető oldalon. Itt megpróbáltam összefoglalni azokat a tapasztalataimat, amiket immár a vállalkozói létben összeszedtem, bár a gondolkodás közben azért eszembe jutott, hogy a hivatali pályám utolsó 8 évét is felnőtt képzésben oktatásban végeztem, és ott döntően pályakezdőkkel foglalkoztam, tehát nagyon sok munkainterjún ültem, de akkor még nem annyira tudatosan néztem ezt, mint vállalkozóként, hiszen az első megbízatásom egyébként vállalkozóként pont egy telekommunikációs cég volt, ahol azt kérték, hogy a shop vezetőket tanítsuk meg felvételiztetni, tanítsuk meg arra, hogy a legjobb munkatársat vegyék föl, és az első fogos kérdés, amit föltettek nekünk, hogy hogyan vehetik észre, hogyha a jelölt valótlant állít, hogyha a jelölt nem önmagát adja. Úgyhogy az első tréneri munkám az egy ilyen 2-3 napos komoly tréning volt, amikor pont a másik oldalon lévőket készítettük fel, hogy a lehető legjobban tudjanak szűrni. A folyamatnak a vége az meg talán pont egy múlt heti előadás lehet egy másik egyetemen, ahol pedig a toborzás és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról beszélgettünk, és hát az már egy egészen más világot tár fel.
Mielőtt még rátérnénk a munkaadói részre, először beszéljünk arról, hogy mit is kell egy munkavállalónak tennie, hol érdemes munkát keresni, illetve hogy érdemes összeállítani a portfóliót.
A holnál sokkal fontosabb kérdés szerintem a hogyan. Hol szerintem lehet, hogy én a másik oldalról nézem, és máshogy látom, de szerintem az interneten tömegével lehet állásajánlatokat találni. Van egy népszerű, vagy hogy mondjam, számomra népszerű, egy kedvenc tudósom, Barabási Albert László, aki a hálózatelmélet megalapítója, kitalálója, a 2000-es évek elején Bostoni Egyetemen fejlesztette ki a hálózatelméletet. Ez gyakorlatilag a társadalom működésének törvényszerűségeivel foglalkozik. Ő mondta, hogy, és nagyon hiszem, amit mondott, hogy munkát nem a családunk és fogadni elsősorban, nem a családunk által, ahogy ő fogalmazott, nem az elsődleges kapcsolataink által fogunk találni, hanem munkát minden esetben a másodlagos kapcsolataink által fogunk találni. Vannak ezzel a kivételek, van, amikor egy szülő beviszi a családi cégbe a gyermekét, vagy adott esetben rokoni kapcsolatok által, de ez a ritkább eset. A leggyakrabban valamiféle közvetítő kapcsolat, olyan kapcsolat által kapunk munkát, akiről nem is számítottunk. Éppen ezért mondtam azt, hogy teljes nyugalommal lehet fejvadászcéghez fordulni, teljes nyugalommal platformon lehet internetes hirdetéseket böngészni, nagyon jó szűrők vannak erre. A fejvadász cégnek annyi előnye van nyilvánvalóan, hogy sokat célzottabban tud keresni, és személyre szabottabban. Tehát a fejvadász cégnél már el lehet mondani az igényeket, el lehet mondani, hogy én milyen helyen szeretnék dolgozni. Egy hirdetésre jelentkezve ennek kicsit szűkösebb a lehetősége. Tehát ahol az kevésbé fontos nekem, mint ahogyan. És ezzel nem növelni akarom a nyomást, de ez egy fontos esemény, és erre készülni kell. Ugyanúgy, mint egy egyetemi vizsgára is ki többet, ki kevesebbet készül, teljesíteni lehet az egyetemet kevesebb felkészüléssel is, meg többel is. Itt is azt gondolom, hogy érdemes készülni. Ha és amennyiben valahova pályázatot szeretnénk leadni, akkor mindenféleképpen tanácsolom első helyen, hogy a leadás előtt rendezzük a social media platformjainkat. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy a toborzók, ha fejvadász céghez megyünk, ha céghez megyünk, utánunk fognak nézni. És az első benyomást azt talán nem is az életrajzunk, hanem a social media oldalaink fogják adni. Még akár azt is mondom, hogy álláskeresési időszakban inkább korlátozzuk a hozzáférést, hogyha nem akarjuk törölni a tartalmakat, legyen hozzáférhető tartalom, mutasson rólunk valamit, de ne feltétlenül teljesen nyíltan. És ez egyébként az egész álláskeresésnek egy titka, az én véleményem szerint ez egy társasjáték. Egymást manipuláljuk, jó értelembe véve manipuláljuk, én ezt etikus manipulációnak hívom, és az előadásban sokszor utalok erre. Tehát igenis, miközben önmagunkat adjuk, a 5-10 évvel ezelőtti botlásainkra nem feltétlenül kíváncsi a munkáltató, tehát az olyan fényképeket, videókat, kommenteket, stb., amit tudunk mozdítani, azt nyugodtan takarjuk, vagy vegyük le, mert ha minket megismernek, akkor megértik azt, hogy miért csináltuk azt akkor. De amíg minket nem ismernek, ne abból ítéljék meg, hogy miért csináljuk, vagy mit csináltunk, és mit csináltunk a múltban. Ez a legelső tanács. A másik pedig, hogy az álláshirdetés azért van, hogy azt használjuk, azzal éljünk. Mire gondolok? Egy jó pályázati anyagban az álláshirdetés és a leírás, hogy kit keresnek, annak azért 60-80%-a köszönjön vissza. Nagyon feltűnő, hogyha mindenre alkalmas vagyok, tehát az összes kiírásra minden követelménynek megfelelek, hiszen akkor nincs hova fejlődni, akkor a cégnek nincsen semmi szerepe, nem is fogják elhinni. Tehát azt mondom, hogyha egy egészséges arányt találunk, ennek megfelelek, annak megfelelek, amannak, és ezekben meg nagyon szívesen tanulok és fejlődök, akkor az egy jó indulási pont. Mostani pályakezdők, majdnem azt mondtam, hogy Z-generáció, de éppen az imént beszéltem a generációs kérdésről, de mostani pályakezdőkre amúgy is jellemző, hogy szívesen tanulnak. Nagyon sokat foglalkoztunk egyetemistákkal, rendszeresen évente felméréseket készítünk, mint egy 1000 fős mintával egyetemisták körében, úgyhogy dolgozom együtt több egyetemi oktatóval, úgyhogy az én tapasztalatom az, hogy amikor valaki egy egyetemen tanul, vagy elkezd egy egyetemet, nem is feltétlenül biztos, hogy a munkához szükséges tudást ő az egyetemről akarja összeszedni. Tehát nagyon gyakran találkozunk olyan fiatalokkal, akik megérkeznek egy munkahelyre, és rögtön az első kérdés, hogy ki és hogyan, milyen körülmények között fogja megtanítani, ami tudást ott majd használni kell. Milyen mentorrendszer van, milyen tanulási lehetőség van. Ezért mondom azt, hogyha a pályázati anyagban szerepel az, hogy én fejlődni szeretnék ebben, hogy tökéletesen megfeleljek a kiírásnak, az teljesen helyén való és teljesen jó. A munkáltatók is fel vannak készülve arra, hogy valaki tanulni, fejlődni szeretne, ez egy pozitív dolog. 60-80%-ban feleljen meg a kiírásnak. Ez azt is jelenti, hogy nyugodtan be lehet adni olyan pályázatot, amire jelen pillanatban nem állok készen. Olyan állásra, amire nem állok készen. Ez semmi gond, sőt, ezt a bátorságot általában díjazni szokták. A másik fontos dolog talán az, hogy legyünk valamilyenek. És akkor most a másik oldalról is egy kicsi betekintést. Amikor valaki meghirdet egy állást, esetleg egy olyan régióban, ahol nagyon sok munkanélküli van, beérkezik akár 50-100 pályázat is. Azt leszűrik egy előszűréssel kimondottan papír alapon, vagy adott esetben egy pici utánkutatással, akkor azt követően akár 20-30 interjút is megcsinálnak. A nap végén, amikor döntést hoznak, vagy amikor egy következő körös csoportot kiválasztanak, nagyon fontos lesz, hogy emlékezzenek az emberre. És itt nyilvánvalóan ne arra emlékezzenek, hogy tehát nem arról van szó, hogy túl kell tolni, hogy valami olyat kell csinálni, ami nem mi vagyunk, hanem hogy az életünkből próbáljunk meg megmutatni olyan dolgot is, ami nem szorosan kapcsolódik a pályázathoz. Akár már a pályázati anyagban, az önéletrajzban is. Az önéletrajz egészen addig, amíg emberek szűrnek, és ezt azért mondom, mert ugye a trendek afelé mutatnak, hogy a mesterséges intelligencia tökéletesen le tudja szűrni a pályázatokat. Tehát amíg emberek szűrnek, addig szintén nagyon fontos, hogy legyen egy olyan horog legalább a szabadidős tevékenységről, hobbiról, bármiről, ami egy picit különleges. Most persze mindenki felszisztel, hogy hát én nem vagyok különleges, én nem csinálok különleges dolgot, de mindenkinek az életében van olyan, ami egyedi, amit más nem csinál, ezt nyugodtan merjük kihangosítani vagy megmutatni.
És mondjuk olyan esetben, hogyha valaki azt mutatja magáról, amilyen nelójában, csak hogy mondjuk érdekesnek tűnjön, vagy az ő fejében megfeleljen a munkaadónak, az hogyan tudják kiszűrni egyébként, vagy kiszűrhető ez?
Maximálisan szerintem. Tehát abban a pillanatban, hogyha valaki nem önmagát adja, akkor olyan zavarjeleket produkál a kommunikációjában, amik egy tapasztalt toborzó által nagyon gyorsan levehetők. Vagy akár egy jó érzelmi intelligenciával rendelkező vezető számára nagyon hamar levehető. A kitartóbbak ilyenkor utána mennek már az interjún, hogy akkor most ebből mi a valós, mi nem, és rettenetesen rossz feszengve, lebukva interjút csinálni, tehát nem tanácsolom azt, hogy bárki olyat állítson. Azt higgy el, hogy ami ő maga, az lehet érdekes. A másik fontos dolog talán az, hogy legyünk valamilyenek. És akkor most a másik oldalról is egy kicsi betekintést. Amikor valaki meghirdet egy állást, esetleg egy olyan régióban, ahol nagyon sok munkanélküli van, beérkezik akár 50-100 pályázat is. Azt leszűrik egy előszűréssel kimondottan papír alapon, vagy adott esetben egy pici utánkutatással, akkor azt követően akár 20-30 interjút is megcsinálnak. A nap végén, amikor döntést hoznak, vagy amikor egy következő körös csoportot kiválasztanak, nagyon fontos lesz, hogy emlékezzenek az emberre. És itt nyilvánvalóan ne arra emlékezzenek, hogy tehát nem arról van szó, hogy túl kell tolni, hogy valami olyat kell csinálni, ami nem mi vagyunk, hanem hogy az életünkből próbáljunk meg megmutatni olyan dolgot is, ami nem szorosan kapcsolódik a pályázathoz. Akár már a pályázati anyagban, az önéletrajzban is. Az önéletrajz egészen addig, amíg emberek szűrnek, és ezt azért mondom, mert ugye a trendek afelé mutatnak, hogy a mesterséges intelligencia tökéletesen le tudja szűrni a pályázatokat. Tehát amíg emberek szűrnek, addig szintén nagyon fontos, hogy legyen egy olyan horog legalább a szabadidős tevékenységről, hobbiról, bármiről, ami egy picit különleges. Most persze mindenki felszisztel, hogy hát én nem vagyok különleges, én nem csinálok különleges dolgot, de mindenkinek az életében van olyan, ami egyedi, amit más nem csinál, ezt nyugodtan merjük kihangosítani vagy megmutatni.
Esetleg vannak olyan trükkös kérdések, amikkel találkozhatnak a pályakezdők, és ha igen, akkor ezeket hogyan tudják megfelelően lereagálni?
Különleges kérdésekre én azt gondolom, hogy mindenféleképpen kell számítani, de én inkább azt mondom, hogy mind a két oldal készüljön különleges kérdésekkel. Miről van szó? Egy pályázó teljes nyugalommal is mindig meg fogja kérdezni, hogy akkor mire számíthatok az első időszakban, milyen lesz a betanításom, milyen munkarend van a cégnél, milyen juttatások vannak a cégnél, van-e mentoring rendszer a cégnél, hol lesz az irodám, megismerkedhetek-e a munkakörnyezettel előre. Tehát ezek az olyan standard kérdések. Milyen fizetésre számíthatok? Ezek azok a standard kérdések, amik mindig elhangzanak. Ezen kívül minden munkavállaló nagyon nagyra értékel, és akkor most először a pályázó által feltehető érdekes kérdésekről beszélek. A másik oldalról érdekes kérdések akkor hangzanak el leginkább, hogyha azt látjuk, és akkor itt most egy picit belehelyezkedek a toborzó szerepében, hogyha azt látjuk, hogy nagyon sablon válaszokat kapunk. Tehát betanult válaszokat kapunk. Ezek a legváratlanabbak lehetnek. Nekem is vannak ilyen sablon kérdéseim, ezt el tudom mondani. Nyilván ez még nem a legmegdöbbentőbb kérdéskategória, de hogyan pihensz, hogyan kapcsolódsz ki, mit csinálsz munka után. Itt mindig hozzáteszem, hogy ami el lehet mondani, mert nyilván ez már a szabadidőről szól, ez már az a kényes terület, de ezzel azt próbálom elérni, hogy magát a jelöltet ismerjen meg, nem azt, amire felkészült.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt, és remélem, hogy hozzájárultunk a sikeres és magabiztos pályakezdéshez.
Lícomikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum televízió műsorán.
Lícomikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora. Mm-hmm.